27. Cassie csendesen ült az ágy mellett, figyelmes tekintetét egyetlen pillanatra nem vette le Drusról. 30 öltéssel varták össze a harcos hátát, a vágás a vállánál hatolt a legmélyebbre. Az öreg aludt, mákonyos borral kábították el. Iszonyatos vérveszteséget szenvedett, a kórház felé vezető úton összeesett. Cassie kálvárszín mellett állt, amikor a sebet ellátták. Nem szólt semmit. Most is csak ült ott. Nem értette, miért foglalkozik ennyit az öreggel. Nem érzett iránta vágyat, soha egyetlen férfit sem kívánt még. Szerelem? Nem tudta megállapítani. Nem tudta, mi alapján megítélni az érzést. Szörnyű halált haltak a szülei, amikor 7 éves volt. Az apja, egy békés paraszt megpróbálta megakadályozni, hogy kirabolják a házát, s tétovázás nélkül levágták. Cassie anyja kézen fogta őt, és a sziklák felé futottak. A menekülés nem tartott sokáig, észrevették őket. Az asszony nem bírta el a kislányt, terhes volt, de hátrahagyni sem akarta. Vadmacskaként harcolt, legyőzött a túlerő. Megerőszakolták és megölték. A kislány végig egy tölgyfa alatt ült, dermedten a félelemtől. Egy büdös, szakállas férfi végül odajött, a hajánál fogva felemelte, a szikla szélére lépett, és a tengerbe hajította. Nem a kövekre esett, de a feje így is felhasadt, a jobb lába eltört. Egy halász látta a zuhanását, és kimentette. Azon a napon megváltozott. A nevetős kislány nem nevetett, nem táncolt, nem énekelt többé. Rosszindulatú és civakodós gyerek lett. A többiek nem szívesen játszottak vele, egyre többet és többet maradt egyedül. 15 éves korában ölte meg az első férfit, egy utazót, aki megállt beszélgetni vele a folyóparton. Oda kúszott az éjjeli fekvő helyéhez, elvágta a torkát, nézte, hogy hal meg. A férfit sokan követték. A férfiak halála megkönnyeztette. A sírt, élt. Cassie számára a legfontosabb az volt, hogy érezze él, így a férfiaknak meg kellett halniuk. Később, amikor elmúlt 20 éves, új módszer szerint választotta ki az áldozatait, azokat ölte meg, akik megkívánták őt. Lefeküdt velük, és utána, amikor aludtak, amikor talán éppen a gyönyörökről álmodtak, gyengéden végighúzta kielesített tőrét a torkukon. 6 hónappal ezelőtt csatlakozott Nyílhoz, azóta nem ölt meg senkit, s kultik jelentette az utolsó menedéket számára. Most egy sebesült férfi ágya mellett ült, és szerette volna, ha életben marad. Miért? Kihúzta tőrét, és elképzelte, hogy felhasítja az öreg torkát. Máskor ettől elöntötte a forró vágy, de most csak félelem borzongatta meg. Elképzelte, amint Drusz mellette ül egy sötét szobában, a kandallóban tűzég. Drusz átkarolja a vállát, ő hozzábújik. Képzeletében Drusz még nagyobb volt, valóságos óriás. Tudta miért. Egy 7 éves gyermek szemével látta a férfit. Orrin lépett be csendesen a szobába. Lefogyott, megfáradt, mégis erősebb lett. Megváltozott. A kimerültségtől megöregedett, de a változás a szemeiből áradt. Egykor katona volt, aki harcos szeretett volna lenni, most harcos volt, aki szeretett volna bármi más lenni. Látta a varjak éles csőrét a halottak szemén munkálkodni, látta a férgek gyülekezését. Megtalálta önmagát, már nem tétovázott. Hogy van? Kérdezte Cassie-től. Rendben jön, de hetekig nem tud harcolni.
Akkor többé már nem harcol, mert csak napjaink vannak. Átszállítjuk.
Nem lehet megmozdítani, mondta a lány, és most először nézett Orrinra.
Muszáj, feladjuk a falat, az éjjel visszavonulunk. Több mint 400 embert veszítettünk ma. A 4. fal sokkal rövidebb, azt napokig tarthatjuk. Készítsd elő.
Cassie bólintott, felállt.
Te is fáradt vagy, tábornok. Pihenned kellene.
Nem sokára pihenhetek, mosolygott a férfi.
A mosolytól Cassie megborzongott.
Ezt hiszem, hamarosan mindannyian pihenhetünk.
Hordágyra emelték Druszt, a hordágyvivők gyengéden felemelték, fehér takarókkal védték az éjjeli hideg ellen. A többi sebesülten a 4. fal felé indultak, ahol köteleket engedtek le, és a hordágyak lassan felemelkedtek. Nem gyújtottak fáklyát, csak a csillagok fénye világított. Orri mászott fel utolsóként, segítő kéz nyúlt érte és felhúzta.
Gilad. Mindig a megfelelő helyen vagy, hogy segíthess, Gilad.
Nem panaszként mondom.
Gilad elmosolyodott.
Annyit fogytál, tábornok, hogy ma megnyernéd a futóversenyt.
Futóverseny. Mintha egy más korban történt volna.
Mi történt a barátoddal?
Hazament.
Bölcsember. És te miért maradtál?
Gilad vállat vont. Unta már a kérdést.
Szép estünk van, mondta Orrin. Különös, régen éjjelente a csillagokat néztem az ablakomból. Mindig elaltattak. Most nincs szükségem az alvásra. Úgy érzem, csak az életemet pocsékolom vele. Te is?
Nem, uram.
Én alszom, mint egy gyerek.
Helyes. Akkor jó éjszakát.
Jó éjszakát, uram. Orrin lassan tovább ment, majd visszanézett.
Egész jól csináltuk, ugye?
Igen, uram, felelte Gilad.
Azt hiszem, a nadírok még sokáig fognak bennünket emlegetni.
Ha, igen.
Jó ét.
Elindult a lépcsők felé, amikor Gilad utána szólt.
Uram?
Igen.
Csak annyit akartam mondani, hogy büszke voltam, hogy alattad szolgálhatok.
Köszönöm, Gilad.
Nekem kell büszkének lennem rátok.
Jó ét.
Togi nem szólt egy szót sem, amikor Gilad visszatért a falhoz, de a fiatal tiszt magán érezte a légiós tekintetét.
Rajta, mondta Gilad.
Ki vele?
Mivel?
Gilad barátjának a kifejezéstelen arcára nézett, kutatóan figyelte a gúny vagy megvetés jeleit. Semmit nem látott.
Azt hittem, hogy szerinted...
Nem tudom,
fejezte be Tétován.
Ez a férfi... Megmutatta, hogy bátor és tisztességes, és ezt te is elismerted. Nincs ebben semmi rossz, bár ez nem a te feladatod. Békeidőben lehet, hogy meggyanúsítanálak, hogy hízeleksz, törtetsz.
Itt nem.
Semmit sem nyerhetsz, és ezt ő is tudja. Szép volt, amit mondtál.
Köszönöm, mondta Gilad.
Mit?
Hogy megértettél? Tudod, szerintem ő nagy ember, talán Drusznál is nagyobb. Nem olyan bátor, mint Drusz, nem olyan ügyes, mint Hogun, és mégis itt van. Mégis küzd.
Nem él már soká.
Egyikünk sem, mondta Gilad.
Igaz? De ő hamarabb meghal. Túl fáradt. Itt felül. Túl fáradt.
Togi megütögette a homlokát.
Azt hiszem, tévedsz.
Nem. Tudod, hogy igazam van? Azért mondtad, amit mondtál. Te is érzed.
Drusz tengernyi fájdalomban fürdött, égette, marta a testét. Összeszorította az állkapcsát, csikorogtak a fogai az erőfeszítéstől, hogy ellenálljon a hátában kúszó kinnak. Nem tudott beszélni, csak sziszegte a szavakat, az ágya körül állók arca felismerhetetlenségig elmosolyodott. Elveszítette az eszméletét, de a fájdalom az álmai mélyébe is követte, ahol ösztövér árny kísértette táj vette körül, csorba hegyek emelkedtek a szürke komor égre. Drusz a hegy tetején feküdt, nem tudott mozdulni a fájdalomtól, és villám szaggatt a fákkal körülvett tisztás látott maga előtt. A fák előtt fekete ruhás karcsú férfi állt sötét szemekkel. Előre lépett, leült egy kőre és Drusszra pillantott.
Hát, így nézett,
mondta. Tompán csengett a hangja, mint a barlangban süvítő szél.
Meggyógyulok,
sziszegte Drusz, és pislogott, hogy lásson a szemébe csorgó veríték ellenére.
Most nem,
mondta a férfi.
Már most halottnak kéne lenned.
Sebesültem meg már máskor is.
Igen, de ezt a pengét megmérgezték zöld méreggel az északi mezőkről. Üszkösödsz már.
Nem, fegyverrel a kezemben halok meg.
Gondolod? Sokáig vártam rád, Drusz. Hosszú éveken át. Figyeltem az utazókat, akiket te segítettél át a sötét folyón. És figyeltelek téged is. Hihetetlenül büszke és öntelt vagy. Megkóstoltad a dicsőséget, mindennél többre becsülted az erődet. Most meghalsz. Nem dicsőségben, nem harc közben. Nem kelhetsz át a folyón az örökké valóság tengerébe. Örülök, érted?
Miért gyűlölsz?
Miért? Mert legyőzöd a félelmet. Mert az életed a munkám kigúnyolása. Nem elég, hogy meghalsz. Mindenki meghal. A paraszt is, a király is. A végén mind az enyém. De te, Drusz, különleges vagy. Ha úgy halnál meg, ahogy szeretnél, te győznél. A sebed már meg kellett volna, hogy öljön. De még nem jövök, érted? A fájdalom egyre erősödik. Vonaglani fogsz, sikoltozni. Végül megtörsz, és könyörögni fogsz. Nekem fogsz könyörögni. Én eljövök, kézen foglak, és az enyém leszel. Az emberek utolsó emléke rólad egy zokogó roncsképe lesz. Megvetnek majd, és a legendádon végre foltesik.
Drusz maga alá húzta a kezét, és küszködött, hogy felállhasson. A fájdalom győzött, nyöszörgés hagyta el az ajkát.
Ez az harcos, küzdjél! Öt hang kellett volna maradnod, élvezni az öregséget. Hiú ember! Nem tudtál ellenállni a vérszagnak. Hát szenvedj! Okozz nekem örömet!
A kórházban Calvarsin forró törölközőket emelt le Drusz hátáról, de gyorsan vissza is tette, amikor bűz töltötte be a szobát. Serbitár előre lépett és megvizsgálta a sebet.
Reménytelen,
mondta Calvarsin, és a fénylő koponyáját dörzsölgette.
Hogyan élhet még?
Nem tudom, felelte halkan az albino. Keszi, megszólalt?
A lány felnézett az ágy melletti székről, szemét kimerültség árnyékolta be. Meglázta a fejét. Kinyílt az ajtó, és Rek lépett be csendesen. Felvonta a szemöldökét az orvos felé, de az megrázta a fejét.
Miért?
Kérdezte Rek.
Kapott már ennél rosszabb sebet is. Üszkösödik. A seb nem zárul be, és a méreg szétáradt az egész testében. Menthetetlen. 40 éves a tapasztalatom azt mondja, hogy halottnak kellene lennie. Hihetetlen gyorsasággal rothad a teste.
Kemény öreg ember. Meddig élhet még?
A holnapot már nem éri meg,
felelte az orvos. Mi a helyzet a falakon? Kérdezte Serbitár. Rek vállat vont. A páncélja véres volt, a szemei fáradtak.
Egyelőre kitartunk, de bejutottak az alagútba, és a kapu nem bírja sokáig. Átkozott túl nagy kár, hogy nem volt időnk erre az alagútra is.
Azt hiszem, alkonyat előtt itt lesznek. Már átjutottak a mellék kapun, de Hogun és néhányan még védik a lépcsőt. Ezért jöttem, doktor. Attól tartok, ki kell üríteni a kórházat. Az erőd belsejében lesz ezentúl a kórház. Mikor tudod elkezdeni?
Mit mondjak? Minden pillanatban kapok újabb sebesülteket.
Kezd el. Akik annyira rossz állapotban vannak, hogy nem mozdíthatók, azokkal végeznünk kell.
Micsoda? Kiáltotta az orvos. Meg akarod gyilkolni őket?
Igen. Vidd, akiket vihetsz. A többiek. Hát mit gondolsz, mit művelnek majd velük a nadírok?
Mindenkit elviszek. Ha meghalnak az úton, az is jobb, mintha leszúrjuk őket az ágyukban.
Na kezd. Csak az időt pazaroljuk, mondta Rek. A falon Gilad és Togi csatlakozott Hogunhoz a lépcső mellett. A lépcsőfokokat halottak fették, de újabb nadírharcosok érkeztek a fordulóból, átléptek a testeken. Hogun előre lépett, hárított egy támadást, megcsonkította a vezetőjüket, aki elesett, és a végzetét okozta a mögötte érkezőnek. Togi kardja átszelte a második férfi nyakát. Közeledett már a következő kettő, bivajbőr pajzsokat tartottak maguk elé. Mögöttük újabbak és újabbak.
Hát, mintha vödörrel akarnál visszatartani egy tengert, kiáltotta Togi.
Felettük a melvéden megvetették lábukat a nadírok, égben támadtak a védőkre. Orrin felismerte a veszélyt, 50 emberrel a segítségükre sietett.
Alattuk jobbra faltörő kos csapódott a tölgyből és bronzból készült kapunak. A kapu kitartott, de hasadások keletkeztek az ajtópánt alatt, a fa egyre jobban nyöszörgött. Orrin csapata eljutott a nadir ékig, két kézre markolta a kardját, csak támadott, alig védekezett. Mellette elesett egy katonája, Orrin levágta a támadót, majd kivédett egy balról érkező csapást. Még 3 óra alkonyatig. Nyil a fal mögött a fűben térdelt, 3 tegez feküdt előtte a földön. Hideg nyugalommal helyezte fel a vesszőjét, meghúzta a hurt, lőtt. Az Orrintól balra álló nadir elesett, a vesző átlőtte a halántéket. A következő nadirt Orrin vágta le, a 3. ismét nyilvesszőtől halt meg. Az ég kezdett felbomlani. A drenai katonák előre törtek. A lépcsőnél Togi egy hosszú vágást kötözött be a karján, amíg friss erejű légiósok tartották a lépcsőt. Gilad a kőnek dőlt, letörölte az izzadságot a homlokáról.
Hosszú ez a nap, mondta. És még sokáig tart, marogta Togi. Érzik, hogy közel már a diadal.
Igen. Hogy van a karod?
Rendben, felelte Togi. És most hová?
Ogun azt mondta, oda menjünk, ahol szükség van ránk.
Mindenhol? A kapuhoz megyek, jössz?
Miért ne? Mosolygott Gilad. Rek és Serbitár megtisztították a fal egy részét, azután Orrinhoz futottak. A falon mindenütt kezdett megtörni a védelmi vonal, de még álltak a katonák. Ha kitartunk, amíg összeáll az újabb támadó hullám, lesz időnk mindenkit visszavinni a Walterire, kiáltotta Orrin, amikor Rek odaállt mellé. Még egy órán át tartott a harc, amikor a faltörő kos bronz feje áttörte a kapudeszkáját. A keresztpánt megereszkedett, majd csikorogva hullott ki az üregéből. A kost lassan visszahúzták, hogy helyet adjanak a harcosoknak. Gilad hírvívőt küldött, hogy tájékoztassa Reket, vagy valamelyik Gant, majd kihúzta a kardját, és 50 másik katonával együtt készen állt a támadásra. Jobbra-balra ingatta a fejét, hogy tompítsa sajgó vállizmait, és Topira nézett. A férfi mosolygott.
Mi olyan nevetséges? Az ostobaságom, felelte Togi. Azért javasoltam a kaput, hogy pihenjünk egy kicsit. És most meghalunk.
Gilad nem válaszolt.
Halál.
A barátjának igaza volt. A kaput védő emberek nem juthatnak vissza az 5. falra. Késztetést érzett, hogy elfusson, de elnyomta. Mit számít? Épp elég halált látott az elmúlt hetekben. És ha túléli, hová menne? Mit csinálna?
Vissza a földjére az unalmas feleségéhez, hogy megöregedjen és fogatlanul mesélhessen a fiatalságáról és a bátorságáról. Nagy istenek, mondta hirtelen Togi, oda néz!
Gilad megfordult, Drusz közeledett feléjük, lassan a bújdosó lányra Kessire támaszkodott. Megtántorodott, majdnem elesett, de a lány megtartotta. Közelebb értek, és Gilad elfojtotta döbbenetét. Az öreg rémségesen nézett ki. A 2 napos hullának nincs ilyen kékes színe. A katonák félreálltak, amikor Cassie középre vezette Druszt, kihúzta a kardját és mellé állt. A kapu kinyílt, a nadírok beözönlöttek. Drusz ereje végső megfeszítésével előhúzta Snagát. Alig látott át a fájdalom ködén, minden lépés pokoli kínokat jelentett. A lány sírva öltöztette fel, utána felsegítette. Akkor Drusz is sírni kezdett, a fájdalom elviselhetetlenné fokozódott.
Nem bírom,
nyöszörögte.
De igen, mondta a lány, muszáj.
Fáj!
Ismered a fájdalmat? Harcolj ellene!
Nem tudok, végem!
Hallgass rám, a fene vigyen el! Te vagy a legendás Drusz, és ott kint emberek halnak meg. Még egyszer, Drusz, kérlek, nem adhatod fel, mint bárki más. Te Drusz vagy. Képes vagy rá. Állítsd meg őket. Kint van az anyám.
Drusz tekintete egy pillanatra kitisztult, látta a lány szemében az őrület fényeit. Nem értette, nem tudott semmit a lány életéről, de érezte, hogy szükség van rá. Az erőfeszítéstől felordított, amikor maga alá húzta a lábát, és megragadta a polcot a falon, hogy fel tudjon állni. A fájdalom erősödött, de arra használta, hogy növelje haragját. Mély lélegzetet vett.
Gyere, kis Kessi, keressük meg az anyádat, mondta. De segítened kell, nem állok biztosan a lábamon.
A nadírok bejutottak a kapun, a várakozó pengék felé léptek. A falon Rek megtudta a hírt. A nadír támadás felül gyengült, a harcosok a kapunál tolongtak.
Vissza!
Kiáltotta.
Vissza az ötödik falra!
Katonák futottak át Delnok külvárosának elhagyatott utcáin, az utcákon, ahonnan Drusz valaha régen, napokkal ezelőtt kilakoltatta az embereket. Mostantól nem lesz szabad terük a falak között. Itt még álltak házak, magányosan, csendesen. Katonák futottak az ötödik fal csalóka biztonsága felé, nem törődtek a kapunál hagyott utóvéddel. Gilad nem hibáztatta őket, és furcsa módon nem szeretett volna köztük szaladni. Csak Orrin vette észre a hátvédet. Megfordult, hogy csatlakozzon hozzájuk, de Serbitár megragadta a kezét.
Semmi értelme, mondta.
Futottak. Mögöttük a nadírok feljutottak a falra, üldözőbe vették a menekülőket. A kapuban folytatódott a mészárlás. Drusz az emlékezetére hagyatkozva harcolt, ütötte, vágta a közeledő harcosokat. Togi meghalt, amikor egy rövid láncsa átdöfte a mellkasát. Gilad észre sem vette a halálát. Kessi mást látott, mint a többiek. Drusz 10 rablóval harcolt. A lány minden egyes ember halálánál elmosolyodott.
8. 9.
Az utolsó rabló közeledett, akit soha nem fog elfelejteni, mert az ölte meg az anyját. Aranyfülbe valót viselt, a szemöldökétől az álláig forradást csúfította el az arcát. A lány felemelte a kardját, előre vetődött és hasba szúrta. Az ömök nadír hátra tántorodott, magával rántotta a lányt. Kés hatolt Kessi bordái közé, de meg sem érezte. Rablók meghaltak, és gyerekkora óta most először biztonságban érezte magát. Mindjárt kijön az anyja a fák közül, és hazaviszi. Drusz kap egy finom vacsorát, és jót nevetnek az egészen. Énekelni is fog, és... Már csak 7 katona állt Drusz körül, minden oldalról nadírok vették körbe őket. Egy lándzsa lendült, átdöfte Drusz tüdejét. Snaga gyilkos düvel csapott vissza, tőből levágta a támadó karját. Amikor elbukott, Gilad elvágta a torkát. Nyomban utána Gilad is elesett, hátba szúrták. Drusz egyedül maradt. A nadírok hátra léptek, helyet adtak a parancsnokuknak.
Emlékszel rám, haláljáró?
Kérdezte. Drusz kirántotta a lándzsát az oldalából és elhajította.
Emlékszem, pókhasú! A követ!
Ezt mondtad, hogy a tiéd lesz a lelkem, és most én állok itt.
És te halsz meg. Mit szólsz hozzá?
Drusz hirtelen felemelte a karját, előre lendítette Snagát, és a penge, mint tököt hasította szét a koponyát.
Ezt, hogy túl sokat beszélsz, mondta Drusz.
Térdre roskadt, és amikor lenézett, látta, hogy folyik el a vére. Mellette Gilad haldoklott, de kinyitotta a szemét.
Jó volt élni, ugye, fiam?
Nadírok álltak körülöttük, de senki nem mozdult. Drusz felnézett és rábökött egy harcosra.
Te, fiam!
Mondta torok hangú dialektusban.
Vedd fel a bárdomat!
A harcos egy pillanatig nem mozdult, azután megvonta a vállát és kihúzta a Snagát a követ fejéből.
Hozd ide!
Parancsolta Drusz. Ahogy a fiatal katona közeledett, Drusz látta, hogy a saját fegyverével akarja megölni, de ekkor parancs szó harsant, és a nadír megmerevedett. Átadta Drusznak a fegyvert, és hátralépett. Drusz tekintete elködösült már, nem ismerte fel az előtte álló alakot.
Jól harcoltál, haláljáró, mondta Úrrik. Most pihenhetsz.
Ha lenne még egy kis erőm, levágnálak,
mormolta Drusz, és küszködött a fegyverével. A súly lehúzta a karját.
Tudom.
Nem tudtam, hogy Nogusa megmérgezte a pengéjét.
Elhiszed?
Drusz bólintott, előre bukott. A legendás Drusz meghalt.